Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az ige szavával. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteltünk kezdetén a 32. Zsoltárunkat énekeljük, 32. Zsoltárunk első és negyedik versét, 32. énekünk első és negyedik versét énekeljük, az első így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember értébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogyan szól hozzánk Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetéből. Ézsaiás könyve 58. fejezetének első 5 versét olvasom. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kezdteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri, ha lehajtja a fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szor maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Isten áldása legyen az ő igéjén, annak megértésén, szívünkbe fogadásán, megtartásán, hogy gyümölcsöt teremhessen az életünkben. Most fennállva csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, azt, hogy ezen a mai reggelen is a te színed elé engedsz bennünket. Köszönjük azt, hogy jöhettünk. Különösképpen is hálát adunk neked most ezért, ahogyan a héten a kommunizmus áldozataira emlékeztünk. Hálát adunk neked azért, hogy mi szabadon jöhetünk hozzád, jöhetünk a te házadba, hogy nem kell félnünk a következményektől, a megtorlástól. Hálát adunk neked azért, hogy szólhat a te igéd, és bármikor bárki meghallhatja, meghallgathatja. És éppen ezért olyan különös is az, hogy sokan mégsem kíváncsiak a te szavadra, hogy olyan sokaknak nem fontos az, amit te mondasz, nem fontos az, hogy te mit tanítasz életről, halálról, mennyről és földről. Bocsáss meg nekünk is, Urunk, hogy még sokszor mi is jobban figyelünk a hírekre, amik elérnek hozzánk. Hogy a rossz hírek a járványról, a klímaváltozásról sokkal jobban meghatároznak bennünket, mint a te tőled jövő jó hír, az örömhír, az evangélium. Pedig, Urunk, tudjuk, hogy amit te mondasz, az az életnek igéje, a te igéd az lélek és élet. És most ezen a mai vasárnapon, Biblia vasárnapján különösképpen is szeretnénk ezt megköszönni, hálát adni neked, hogy te így adod a kezünkbe a te igédet, a Szentírás, hogy az csinór mérték legyen, ami számunkra eligazítást adjon nekünk az életünk minden kérdésére. Köszönjük, hogy így tanítasz bennünket most a böjtről is. Látod, milyen bizonytalanságban vagyunk e felől is, látod, milyen hamis módon gyakoroljuk, ha egyáltalán gyakoroljuk a böjtöt. Urunk, köszönjük neked, hogy te elküldted a fiadat ebbe a világba, aki ott hagyta a mennyei dicsőségét azért, hogy bennünket felemeljen, aki szegényé lett, hogy bennünket meggazdagítson, akinek az egész élete böjt volt. Kérünk, hogy taníts bennünket is, őt látva, jól élni mindazzal, amit te adtál nekünk. És ha így teszünk, akkor átélhetjük, hogy a helyére kerül minden, ami nincs a helyén az életünkben. Adjad, Urunk, hogy most is szentül, tisztán a te a te kedved szerint legyünk itt most te előtted, és tudjunk így figyelni rád, és elfogadjuk, befogadjuk, amit te mondasz, amit te készítettél ma is a számunkra. Köszönjük, hogy igazi, valódi találkozást készítettél te veled, ott, hogy itt tudjunk jönni mi is hozzád, őszinte szívvel, csendesítsd el a mi lelkünket, hadd tudjunk feléd fordulni, és hadd mehessünk el más lélekkel, mint ahogy jöttünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, hallgatására a 151. dicséretünk éneklésével, 151. énekünket énekeljük, közben a gyermekeket pedig elengedjük, a gyermekisten tiszteleti alkalomra. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Istennek az az igéje, amely alapján az üzenetét hirdetem, szent lelk erejét, segítségét kérve, írva található a már felolvasott ige szakaszban, Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetében, innen az 5. vers egy mondatát, egy kérdését olvasom újra, így szól az Úr. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik. Amen. Foglaljuk el helyünket. Bőjt, első vasárnapján vagyunk most együtt, és egyúttal készülünk az úrasztalához, úrvacsorai közösségre is. És így figyelhetünk most az igére, amely tanít bennünket nem csak a bőjtről, hanem arról egy kicsit tágabb értelemben, hogy milyen is az igazi szívből jövő Istennel való kapcsolat, milyen az az Isten tisztelet, amely kedves az Úrnak. Ézsaiás könyvének 58. fejezete egy konkrét kérdésből a bőjt témájából kiindul, és leírja azt, hogy mit is jelent az igaz Isten ismeret, egy csodálatos ívű profétai beszéd ez, amely megrázó kérdéseket tesz fel. Isten teszi fel ezeket a kérdéseket az ő népe számára, az akkori nép számára, de a mi számunkra is, felénk is hangoznak ezek a kérdések, és ugyanakkor nagyon felemelő válaszokat is találhatunk, amelyek az örömhírt, az evangéliumot hordozzák, és ezt fogalmazzák meg a számunkra. Nagyon röviden szeretnénk összefoglalni, hogy miről is van szó, akkor azt mondhatnánk, hogy arról beszél a próféta. Isten a prófétán keresztül arról szól, hogy annál, ami látszik, fontosabb az, ami nem látszik. Sokkal fontosabb az, ami nem látszik, annál, ami a szemünk előtt van. Vagyis, hogy ne a látszatra törekedjünk, hogy ne látszat Isten tiszteletet tartsunk, és ilyenen vegyünk részt, hanem a lelkünket, a szívünket vigyük az Úr elé. És az ige kapcsán most erről szeretnék három üzenetet mondani, átadni a testvéreknek, ahogyan itt ezzel találkozunk, ahogyan megszólít bennünket, akar tanítani bennünket is, az Úr is akar bennünket is vezetni ebben a kérdésben. Először arról, hogy mi is a képmutatás, mi a képmutatásnak a veszélye és milyen kísértései vannak ennek. Aztán másodszor egy kicsit konkrétabban tényleg erről, hogy mi a látszat istentisztelet és a valódi, igazi istentisztelet közötti különbség. És végül előttünk lesz majd ez a kérdés, amit az alapigényben is hallottunk. Ilyen az a bőjt, ami nekem tetszik, ezt kérdezi az Úr, és ezzel hív bennünket is elgondolkozásra és bűnbánatra is. Mielőtt erre ezekről szólnék, három rövid megjegyzést hadd tegyek a bőjttel kapcsolatban, mert azt hiszem, hogy nekünk reformátusoknak ez különösen nagy kihívás, hogy erről gondolkozzunk. Sokan el is intézik egy legyintéssel, hogy hát ez nekünk nincs sok közünk, ezt mi nem tesszük, nem gyakoroljuk, nem kell ezzel foglalkozni. Ehhez képest a Biblia sokszor beszél erről, és foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az első megjegyzés az, amit tovább vihetünk és tovább gondolhatunk a bőjttel kapcsolatban, hogy lehet valamiről lemondani, és érdemes is időnként ezt újra és újra megtenni, de ez semmiképpen se legyen előírás. Semmiképpen se legyen az önigazultságnak és az önigazolásnak az útja, hogy igen, én képes vagyok lemondani valamiről. És ez mennyire az én lelki erőmet mutatja fel. Ne ez legyen a bőjtnek a lényege, hogy magamra kényszerítek valamit, és aztán végül tanulságként el tudom azt mondani, hogy igen, én ezt megbírtam csinálni. Hanem sokkal inkább az lehet a bőtnek a lényeg, amit látunk Jézussal kapcsolatban. Azt olvassuk róla, hogy a lélek indítására ment a pusztába. A szolgálata kezdetén így készült fel az ő nyilvános szolgálatára. A lélek indítására megy a pusztába, és ott bőjtől 40 napig. Tehát ha az Isten lelke indít, akkor éljünk a bőjt lehetőségével. Sőt, erre biztat is bennünket a Szentírás. Különösen, hogyha nagyon nehéz feladat vagy küldetés előtt állunk, akkor sokszor hív bennünket. Akkor is így tett a Szentírásban, sokszor olvassuk az Isten népe. Az imádsághoz hozzátartozhat ilyenkor a bőjt is, a lelki megüresítésnek az útja. A másik megjegyzés az, hogy lehet és érdemes, sőt, szükséges is az önmegtartóztatás. Nem csak ételekben, italokban, hanem az életünk minden területére igaz lehet ez, de ez ne csak az évnek ehhez az egyetlen időszakához kapcsolódjon, ne csak ehhez kötődjön. Hiszen az önmegtartóztatás az a lélek gyümölcse. Abban a felsorolásban találjuk. A lélek gyümölcsének a része, és az nem csak egy időszakra vonatkozik, az egész életünkre. A lélek készíti és végzi el ezt bennünk. Különösen egy olyan világban fontos ezt, erről hallani és ezt megtartani, amely a fogyasztásról szól, amely azt a jelszót adja elénk, hogy minél többet, és mindenből a lehető legtöbbet. Érdemes megtanulni nekünk keresztényként is azt, hogy van, amikor a kevés az elég. Van, amikor a kicsi az többet ér, mint a nagy. Érdemes az önmegtartóztatás útján járni, nem csak a bőti időszakban. És a harmadik gondolat az pedig úgy szól, hogy mindenképpen érdemes megvizsgálni mindig azt, az életünk minden területén megint csak, hogy mi is az, ami motivál bennünket, hogy mi az, ami indít bennünket, bizonyos dolgoknak a megtételére, vagy meg nem tételére. Mi az, ami indít engem? Miért imádkozom? Miért jövök az Isten házába? Miért vagyok az Isten tiszteleten? Miért adakozom? Miért bőtölök? Miért szolgálok? Érdemes mindig ezt végig gondolni, hogy ne az számítson, ami külsőleg látszódik, hanem az, ami belül van, ami indít engem. És erről a harmadikról szeretnék szólni abban a három üzenetben, amit az előbb mondtam. Az első, tehát erről szól, erről tanít, hogy mi is a képmutatás, és mi is a veszélye annak, erről gondolkozhatunk közösen. Mert hogy azt látjuk, hogy az Ószövetségben és az Új Szövetségben is az Úristen nagyon sokat küzd a képmutatással, vagy inkább úgy mondhatjuk, hogy a képmutató lelkülettel. Jézus maga is sokszor érinti ezt a kérdést, és nem csak a farizeusoknak beszél erről, hanem azt látjuk, hogy például a hegyi beszédben a tanítványait szólítja meg, és azt mondja nekik, hogy ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Amikor imádkoztok, amikor adakoztok, amikor bőjtöltök, akkor ne olyanok legyetek, mint ők. Miért fontos ez? Azért, mert azt hiszem, hogy sokszor, amikor ezt a kifejezést meghalljuk, hogy képmutatás, akkor azt mondjuk, hogy hát ez a farizeusokról szól, nekik szól, vagy a farizeusi lelkületű embereknek szól, de nem nekünk. Most itt egy olyan témáról lesz akkor szó, ami nem bennünket érint. Hátradőlhetünk, és egy kicsit felszabadultabban hallgathatjuk az ige üzenetét, mert nem nekünk szól. Ehhez képest Jézus kifejezetten a tanítványokat szólítja meg, és őket is tanítja, és ezáltal bennünket is szólít meg, és bennünket is tanít, és nekünk is meg kell hallanunk ezt a tanítást. Pál apostol egyik levelében, amit Timóteusnak ír, ő maga is beszél erről. Amikor arról szól, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Miért? És elmondja, hogy azért, mert az emberek önzők lesznek, pénzsóvárak, dicsekedők, gőgösek, hálátlanok, szeretetlenek, a jóra képtelenek, inkább a maguk javát keresik, mint az Istent. És sorolja, nagyon erős kifejezéseket használ ott. De nagyon érdekes, amit utána hozzátesz még, mert azt írja Pál apostol, hogy az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. A kegyesség látszatát azt megőrzik, de az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mondja Timóteusnak. Mi itt a kísértés, az, amiről az előbb beszéltem, hogy azt mondhatjuk, olvasva ezt a felsorolást, hogy hát ez nem ránk vonatkozik. Pedig itt azokról beszél Pál, akik a kegyesség látszatát megtartják. Nem hitetlen emberekről beszél, nem olyanokról, akiknek semmi köze az egyházhoz. Soha nem lépik át a templomnak a küszöbét, hanem a gyülekezet tagjairól beszél. Szeretnénk megtartani a kegyesség látszatát. Az ereje az ott van az életünkben. Pál nem csak azt mondja Timóteusnak, hogy ismerd fel azokat az embereket, akik ilyenek, és fordulj el tőlük, hanem azt mondja, hogy fedezd fel, felfedezheted akár magadban is, és hogyha felfedezted, tetten érted, akkor fordulj el attól. Fordulj el tőle, tagadd meg magadban, és fordulj oda az Istenhez, és kérd, hogy vegye el tőled, és vegye el a képmutatásnak is a lelkületét belőled. Itt tehát rólunk van szó, és amikor Ézsaiás próféta könyvének 58. részét olvassuk, akkor ott is erről van szó. Isten a népének egy diagnózist ad, így olvassuk. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istenet törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Lehetne elemezni ezt a leírást, nem mondom minden részletét, de a lényeg az, hogy arról van szó, hogy a nép úgy tesz, mintha igaz módon élne, úgy tesz, mintha igaz módon élne. És ez már nem csak róluk szól, hanem ránk is vonatkozhat. Úgy tesz, mintha igaz módon élne. Talán úgy érthetjük meg jobban, miről van szó, és úgy érkezhet el közelebb hozzánk mindez, hogyha ha néhány kérdést felteszünk magunknak. Például olyan kérdés, hogy van-e közöttünk minta keresztény. Van olyan, aki azt mondhatja el magáról, hogy én igazán, igaz módon élek, és mindent tökéletesen teszek és mondok. Vagy van-e közöttünk mint a család, ahol minden a helyén van, minden úgy működik, ahogy kell, és minden tökéletesen rendben van. Ezeket a kérdéseket feltetjük magunknak, és én is feltettem magamnak, és válaszoltam is, és mind a kettőre azt válaszoltam, hogy én nem vagyok ilyen. Tehát nem vagyok mint a keresztény, nem vagyok mint a lelkész, és nincsen mint a családom sem, és ezzel sokszor kell szembesülnöm. Van-e mint a gyülekezet, mint a közösség, ahol mindenki fedhetetlen, és tisztán él meg mindent, és mindent úgy tesz, ahogyan kell. És azért érdemes ezekkel a kérdésekkel találkozni, mert hogyha őszintén tudunk válaszolni, és őszintén azt tudjuk válaszolni, hogy nem, mi nem ilyenek vagyunk, akkor viszont lehetőségünk van arra, hogy Isten igéje tovább vezessen bennünket. Tovább vezessen, és felemeljen bennünket. A tükröt tartson elénk. De mindig fontos megjegyezni, hogy Isten nem azért tart elénk tükröt, hogy bűntudatokra ébresszen bennünket, hogy megalázzon minket, hogy kicsinek tartsuk magunkat, amikor szembesülünk ezeknek a dolgoknak a valóságával, hanem azért tart elénk tükröt, hogy felemeljen, hogy gyógyítson. Azért, amiről Jézus beszél, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Igen, csak hogy ehhez előbb fel kell ismernünk, be kell ismernünk a betegségeinket, azt, hogy szükségünk van tisztulásra, szükségünk van gyógyulásra, feloldozásra. Ha elmegyünk az orvoshoz, és ő megállapítja azt, hogy vakbélgyulladásunk van, akkor ezt nem veszük zokon tőle. Tehát nem háborodunk fel. Doktor úr, miért mond ilyen csúnya dolgokat rólam? Hanem örülünk annak, hogy megtalálta a bajnak a forrását, és várjuk, hogy segítsen, hogy gyógyítson meg ebből a betegségből. Miért lenne ez másképp, amikor az áldott orvoshoz megyünk, és amikor ő ránk néz, és hogyha baj van, akkor ő azt néven nevezi, és nem beszél mellé, és nem fedi el a dolgokat, hanem azt mondja, hogy igen, ez a baj, de én ezen tudok segíteni, én ezt meg tudom gyógyítani. És te ne nyugodj bele, hogy ebben a helyzetben vagy. És nem mondd azt, hogy majd foglalkozom vele, majd később ezt kezeljük, valamit csinálunk vele. A vakbélgyulladást is, ha nem kezelik, akkor abba bele lehet halni. És vannak ilyen lelki betegségek is, amiket, hogyha nem kezelünk sürgősen, akkor nagyon nagy károkat tudnak okozni. Húsvét felé tartunk. Jézus halálának és feltámadásának az ünnepére készülünk. Jézus meghalt a mi bűneinkért. Ezt nagyon sokszor hallottuk már, nagyon sokszor mondjuk el, de most hadd mondjam egészen konkrétan ennek a témának a kapcsán is, Jézus Krisztus meghalt a képmutatásnak a bűneért is. És mindazért, ami a mi életünkben ebből jelen van. Ő azt is magával vitte a keresztre. A képmutató lelkületet, és ami ebből fakad, minden tettet és minden szót, a tiédet is, meg az enyémet is, azt magával vitte. De hogyha ez így van, ezt komolyan vesszük, akkor fogadjuk el azt, hogy most is, amikor az Úr asztalához jövünk, akkor ezeket le lehet tenni, akkor itt lehet hagyni. Lehet, hogy már próbáltuk, lehet, hogy már megtettük, lehet, hogy már nem olyan nagy kísértés, de lehet, hogy mégis az. Hozzuk újra oda, tegyük le oda a kereszthez, hozzuk ide az Úr asztalához. A képmutatásból fakadó lelkületet és mindazt, ami ide kapcsolódik. Kérjük az ő bocsánatát ebben is. Másodszor egy kicsit konkrétabban tényleg nézzük azt meg, hogy mert erről beszél az ige, hogy mi is a különbség a látszat Isten tisztelet és a valódi, igazi Isten tisztelet között. És hogyha ezen gondolkozunk, akkor tényleg nem az a központi kérdés, hogy mi az, amit teszünk, mi az, amit cselekszünk. Sokszor mi erre tesszük a hangsúlyt. El is mondjuk, meg listát is lehet készíteni, hogy ezt meg ezt tettem, és ezek az eredményeim, ezek az érdemeim, ezt értem el. De itt nem erről van szó. Isten nem erre kíváncsi, hogy mi az, amit tettünk, mi az, amit elvégeztünk, hanem az, hogy ezt hogyan és milyen lelkülettel tettük. Hogyan vagyunk és voltunk ezekben jelen. Isten itt szembesíti a népét, és megmutatja, felmutatja nekik, hogy ti sokszor csak a látszatra törekedtek. Nektek csak az a fontos. És ebből a látszatból fakad aztán ez a furcsa kérdés, amit ők megfogalmaznak az Isten felé. Amikor ezt mondják, miért böjtölünk, kérdezik, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? Hogy ott van ebben az a fájdalmas kérdés, hogy hát mi megtettük azt, amit te kérsz tőlünk. Ott van a parancsolat, és mi azt megtartjuk. Ott van az előírás, és végigcsináljuk. Ott vannak az ünnepek, és megnyújjuk azokat az ünnepeket. Hát akkor mivel van a baj? Bőtölünk, mondják, és valahogy mégsem érezzük azt, hogy ennek lenne hatása. És itt van a feszültség. Úgy érezzük, hogy mintha te ezt nem látnád, és nem hallanád azt, amit mi teszünk és mondunk. Kiben van akkor a hiba? Vajon Isten nem hallja meg a mi kiáltásunkat? Vajon Isten nem látja a hitből, szívből fakadó fáradozásainkat? De igen, látja. De amikor valamit látszatból teszünk, amikor nem őszinte szívvel tesszük, akkor az olyan, mintha nem hallana és nem látná. Ő lát mindent, de mi magunk fogjuk úgy érezni, mint hogyha ő hozzá nem jutna, mint hogyha ez nem lenne kedves az Úr előtt. Ennek a népnek nem az volt a legfontosabb, hogy valódi, meghitt és bensőséges kapcsolatban legyen Istennel, hanem az, hogy megtegye az előírásokat, hogy végigcsinálja a vallásos erőfeszítéseket. Kicsit olyan ez, mint emberi kapcsolatainkban éljük meg időnként, és ezek nagyon fájdalmas tapasztalatok, amikor valakihez odafordulunk nyitottsággal, őszintességgel és érdeklődéssel, szeretnénk rajta segíteni, hogyha szükséges, érdekel, hogy mi van vele, de úgy érezzük, hogy nagyon egyoldalú ez a kapcsolat, mert ő felül ez nincsen meg. Ő is ott van mellettünk, de csak addig és csak azért, amíg a hasznunkat látja. Amíg meghallgatjuk, amíg segítünk neki, amíg jönnek tőlünk a dicséretek, elismerések, hogy igen, nagyon jól csinál a dolgot. Addig ott van mellettünk, de őt igazán nem érdekli, hogy velünk mi van. Vannak ilyen féloldalas, ilyen felbillent kapcsolatok, és Isten a népével kapcsolatban pontosan ezt éli meg, hogy ők csak azért mennek hozzá, mert kapni akarnak tőle valamit. Azért keresik, mert szükségük van dolgokra, és ezt meg akarják kapni. Nem önmagáért keresik, nem az ő személyért, a lényéért, a szentségéért keresik, hanem maguk számára keresnek valamit, és ezt várják, hogy Istentől megkaphassák. És hogyha nem kapják meg, ha nem érkezik az, amit várnak, ha nem jön az a visszajelzés, akkor jön, jön a frusztráció, jön a számon kérő lelkülete, hogy itt olvastuk, hogy nem látod meg, amit mi teszünk. És az embert ilyenkor inkább az aklatottság jellemzi, sem mint a békesség, amire pedig annyira vágynánk. Ez ott van az Isten népében kísértésként mindig. A tanítványoknál is ezt látjuk. Talán emlékszünk arra, amikor oda mennek Jézushoz, és azt mondják neki, és azt kérdezik, hogy Uram, mi mindent odaadtunk érted. De akkor mi lesz a jutalmuk? Mi az, amit te cserébe adsz nekünk? Mi az, amit azok az áldások, amiket nálad nyerhetünk? Ez a legfőbb kérdésük. Nagyon elgondolkodható és megrázó gondolatot hallottam, valaki egyszer ezt így fogalmazta a keresztényekkel kapcsolatban, hogy olyanok a keresztények, mint az árva gyerekek, akikről nem gondoskodik senki, akikben ott van a versengés, a tolongás, hogy megkapják az elismerést, a jó szavakat, a jobb helyet, a simogatást, a több figyelmet. És tényleg valahogy sokszor így van velünk is, hogy mi hangoztatjuk, hogy nekünk van mennyei atyánk, de ezt nem mindig éljük meg. Aki járt már árva gyerekek között, vagy közöttük szolgált esetleg, ezt a tapasztalatot alá tudja támasztani, és meg tudja erősíteni. Valaki belép közéjük, szeretettel, mosolyjal, érzik ezt rajta, ott csüngnek rajta és körülötte, és bármit megtennének egy jó szóért, egy simogatásért, annyira szükségük van erre. De ez az idézet, ami erről beszél, ez nagyon elgondolkodtató, hogy nem ilyenek vagyunk-e időnként mi is. Azt mondjuk, hogy van mennyei atyánk. De mégis olyanok vagyunk, mint az árva gyerekek. Mint hogyha nem lenne atyánk, nem lenne mennyei atyánk. És vágyunk az egymástól kapott elismerésre, a másik embertől jövő szeretetre és simogatásra, és erre szükségünk is van, ez nagyon fontos, enélkül tényleg nem tudunk élni. De vajon felismertük-e, hogy a mi mennyei atyánk az, aki egyedül képes nekünk megadni azt, amire szükségünk van, tökéletes módon. Nem a másik ember fogja betölteni minden szükségünket. Jegyes párokkal beszélgetve nagyon sokszor egyértelműen kiderül ez, hogy ők itt tekintenek egymásra. Hogy igen, ő az, aki majd boldoggá fog engem tenni. Ő lesz az, aki minden szükségemet tökéletesen betölti. És akkor jön a csalódás, és akkor jön a törés, amikor kiderül, hogy ez nem így van. És nem azért, mert a másik az nem szeret engem. Hanem egész egyszerűen azért, mert nem tudja betölteni tökéletesen minden szükségemet. Azt csak az én teremtő mennyei atyám tudja megtenni. Őtőle jön az áldás. De csak akkor, hogyha nem látszat szerint tisztelem őt, hanem őszinte és igaz szívvel és teljes lélekkel. És ha így érkezünk el a harmadik üzenethez, ami tulajdonképpen az a bizonyos kérdés, amit Isten a népéhez intéz, amikor azt mondja nekik, azt kérdezi tőlük, ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik. És aztán, ha tovább olvassuk, akkor azt is kérdezi, ezt nevezett bőjtnek, és az Úr kedves napjának. Ez a kérdés hozzánk is elérkezhet, és nem könnyű kérdéseket indít el aztán bennünk és felénk, és ezeket szeretném most idehozni, és hadd mondjam előre azt, hogy ezek erős kérdések lesznek, nagyon kemény kérdések, de nem cinikus kérdések az Istentől, hanem őszinte kérdések, amikre ő szeretné, hogyha őszintén válaszolnánk. Egy-egy lépés lehet ezek a kérdések az Úrasztala felé, a bűnbánat útján, amin elindulhatunk ide az Úrasztalához. Ezt nevezett bőjtnek, kérdezi Isten, ezt hívott bőjtnek, és feltetjük ezt a kérdést másképpen, és behelyettesíthetünk néhány dolgot itt a bőjt kifejezés helyébe, és úgy érkezhet meg a kérdés felénk. Például azt kérdezheti az Úr, ezt hívod te hitnek, áldozatnak, vallásnak, ahogyan ezt a hétköznapokban megjelent. Ezt hívod kereszténységnek, ebben a világban, ahol olyan sok minden szól a kereszténység ellen, és szembe megy azzal, vajon te tudod képviselni a kereszténységet igazán, ki tudsz állni mellette, vagy csak sodródsz az eseményekkel, hátrahúzódsz, és azt mondod, hogy nem rajtam múlik, hogy megváltozanak a dolgok. Ezt hívod imádságnak, dicsőítésnek, bibliaolvasásnak. A Biblia vasárnapon ez különösen nagy kérdés. Ezt hívod bibliaolvasásnak, amikor egyszer-egyszer, ha eszedbe jut, akkor vagy úgy adódik, fölütöd a Bibliát, és elolvasol belőle valamit, nem is gondolkozol erről igazán. Ezt hívod imádságnak, amikor egy-egy percet odaszánsz az Istennek, felfohászkodsz, hogyha ha igazán nagy baj van, akkor kéred a segítséget, de egyébként nem nagyon figyelsz rá. Még egyszer hadd mondjam, hogy ezek a kérdések értünk vannak, önvizsgálatra késztetnek bennünket, és hogyha valaki most úgy van itt, hogy én az ima életemnek a csúcsán vagyok, olyan szép élményeim vannak, és amikor kézbe veszem az igét, akkor mindig személyesen szólít meg, és alig várom már a következő alkalmat, hogy olvashassam, akkor engedjük el ezeket a kérdéseket, vagy válaszoljunk örömmel, igen, ezt nevezem én imádságnak, ezt nevezem én bibliaolvasásnak, mert ez tényleg az. De gondolkozzunk el ezeken a kérdéseken. Ezt nevezett hitvalló életnek, missziónak? Amikor annyian vannak körülötted, akik nem is hallottak még az örömhírről, és nemhogy beszélni nekik Jézus Krisztusról, de talán a munkahelyeden azt sem tudják, hogy te gyülekezetbe jársz, templomba jársz. Ezt hívott te szeretetnek? Amikor azokkal, akik szimpatikusak, meg akikkel könnyű, mert azt csinálják, ami neked jó, őket tudod szeretni. De amikor nem úgy tesznek, amikor másképpen, akkor megbicsaklik a szeretet. Ezt hívott türelemnek, amikor valakit könnyű elviselni ideig, óráig, de amikor hosszú távon kellene elviselni, akkor már elveszíted a türelmet. Ezt hívod álhatatosságnak, kitartásnak, hogy igen, én valamit meg tudok állni egy-két napig, 40 napig. De Jézus pedig azt kérdezi, hogy vajon tudod-e azt megtenni, amit én, hogy én nem csak egy-két napig szerettelek téged, hanem az egész örökké valóságot adtam neked, és az életemet adtam, érted? Ezt hívod a nyugalom napja megszentelésének. Egy óra a templomban, és közben is olyan sok felé járnak a gondolatok, már a következő feladaton, mi lesz holnap, utána azon, hogy ki bántott meg, és hogyan fogom én ezt valahogy viszonozni, hogyan fogom visszaadni neki azt, amit ő tett velem. Ezt hívott kegyességnek, kegyes beszédnek. Jakab levelében azt olvasjuk, ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Milyen ellentmondások lehetnek. Ezt hívod bűnbánatnak, amikor bánod a bűnödet, de tudod, hogy holnap ugyanezt meg fogod csinálni, és el fogod követni. Nagyon felzaklató kérdések ezek. Tudom, hogy így van. Hogyha igazán komolyan veszük, akkor tényleg így érkeznek meg hozzánk. De hadd mondjam ezt végül, és tényleg úgy, hogy már készülünk az Úr asztalához, hogy mindezt az ige fényében, az evangélium fényében lehet a helyén kezelni. Mert nagyon mélyen érinthetnek bennünket ezek a kérdések, de ha meghalljuk az evangélium szavát, azt, amit Jézus mond, akkor ő felemel, fel tud emelni bennünket, amit Jézus mond a bűnös asszonynak. Mert ő nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse ezt a világot. Ezért jön most is, ezért teszi fel ezeket a kérdéseket is, és halljuk meg így ezeket, és válaszoljunk így, és készüljünk így az Úr asztalához. Ezzel szeretném befejezni, amit Jézus mond, mondott ott akkor, de mond itt is, most is, nekünk is, neked is, és nekem is. Én sem vádollak téged. Eredj el, és többé ne létkezzél. Amen. Fennállva folytassuk a magunkban megkezdett imádságot. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te kérdezel bennünket, és ez azt jelenti, hogy foglalkozol velünk, hogy fontosak vagyunk neked, és nem azért kérdezel bennünket, mert te ne tudnád a választ, hanem, Azért, mert nekünk van szükségünk arra, hogy igazán átgondoljuk, hogy kik is vagyunk, átgondoljuk, hogy hogyan is vagyunk. És talán sokszor gondolkozunk is ezen. De te azt szeretnéd, ha hozzátennénk ehhez a kérdéshez, hogy vagyunk veled, hogy ki vagy te nekünk, hogy mit jelent az, hogy mi hozzátartozunk. Köszönjük azt, hogy ezekkel a kérdésekkel te hozzád, önmagadhoz akarsz közelebb vonni bennünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy te nem azt nézed, hol vagyunk most, milyen messze vagy közel hozzád, hanem azt nézed, hogy távolodunk tőled, vagy szeretnénk közelebb jutni hozzád. Hálát adunk neked, hogy igaz az ige, ami azt mondja, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. És valóban így van, amikor mi megtesszük azt az egy kicsi lépést, akkor te közelebb leszel. Nem azért, mintha messze lettél volna, mi fogjuk úgy érezni, hogy ott vagyunk közelebb hozzád. Hálát adunk neked, Urunk, hogy te nem csak a bőtről kérdezel, és nem csak azt kérdezed, hogy ilyen az a bőjt, ami nekem tetszik, azt a kérdést is felteszed nekünk, ilyen az az élet, ami nekem tetszik. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél ebbe a világba, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. És ez a bőség, ez nem az anyagiakról szól, nem a kézzel foghatókról szól, hanem arról, amit csak te tudsz nekünk megadni. Köszönjük neked, hogy te egy egész örökké valóságot kínálsz nekünk. És így imádkozunk most a gyászoló családért, hogy ők is így találkozhassanak veled, hogy így láthassanak meg téged. Állj melléjük ebben a veszteségben, és ők is hadd érezzék meg, hogy te meghallod a kiáltásukat, te látod a fájdalmukat. Így jövünk hozzád mindannyian. Áldott orvos, jövünk hozzád, hogy vizsgálj meg bennünket, hogy adj nekünk gyógyulást, és így jövünk a te asztalodhoz, ahol az a falat kenyér és az a kortbor ennek a pecsétje lesz a bűnbánatnak és a tőled jövő igazi, teljes bocsánatnak a jelképe. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét. Jól tudva, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű, őszinte szívvel adakozót. Együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Stengel Jánosné Szűrt Borbála, 82 esztendős asszony testvérünket. A szeretteiért, az itt maradókért imádkoztunk ott is, akkor is, és most is itt a gyülekezet közösségében. Kívánjuk Isten lelkének az erejét, igaztalását, a tőle kapható békességet a család számára. És egy gyülekezeti programot és alkalmat szeretnék hirdetni, ami ma délután lesz. Ma délután 4 órakor ima délutánt, ima közösséget tartunk, ahogyan ezt már korábban is hirdettük, ami egy lehetőség arra, hogy ne csak egy-egy percben, hanem egy kicsit hosszabb időben, és nem csak egyedül, hanem közösségben forduljunk oda a mi Urunkhoz, vigyük elé a hálaadásunkat, és vigyük elé a kéréseinket is, mert tudjuk azt, hogy nagy az ereje a hívő ember buzgó könyörgésének. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra ma délután. És szeretettel várunk, illetve maga az Úr hív és vár bennünket az ő asztalához. Készüljünk erre a vele való közösségre, asztal közösségre, és ehhez pedig énekeljük a 223. dicséretünket, 223. énekünk első és ötödik versét. Az első így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.
Mi segítségünk és úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése is jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Hallgassuk meg, miképpen szereztem magunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, úgy, hogy elénk adja Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelének 11. fejezetében a következőképpen: Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amely elárultatott, vette a kenyeret, hálátadva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megköveti. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. És hozzáteszi az apostol: azért, aki méltatlan leszi az Úr kenyerét, vagy vissza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vér ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Vizsgáljuk meg magunkat, jöjjünk imádságban az Úr szín elé. És úgy, hogy a 103. Zsoltár szavait imádkozzuk el, mi is beleállva ebből az imádságban személyesen hajtsuk meg a fejünket, és így csendesedjünk el. A lelkünket szólítjuk meg ezzel az imádsággal, ezzel a zsoltárral, és a lelkünkön keresztül a jogunkat. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságot, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire vetti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az Apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Amen. Valljuk meg ezután hitünket, mondjuk el közösen az apostoli hitvallással, hogy
hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a magunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmányától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan minden ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Előttünk vannak a szent jegyek, hallottuk az igét, és mielőtt ezeket magunkhoz vennénk, még két kérdést, ezúttal két kérdést intézek hozzátok, amelyekre őszinte szívvel és hallható szóval válaszoljatok. Kérdezem először, hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Másodszor mindezért hálából fogadjátok el, hogy okos Isten tiszteletként odaszálljátok magatokat
Istennek tetsző áldozatul, legyen válaszoljuk, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan veled elhívott szolgálja, hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amit megad a mi Urunk Istenünk Jézus Krisztus érdeméért ingyen kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik és alázatos szívvel tőle elfogadják. Amen. Foglaljuk el helyünket, és érkezzünk a tudasztállal, hogy szokott rendben először a énekkárnak elő padokból, az első padokból érkeznek a testvérek, és aztán így tovább. Az úrvacsora vétel alatt a 459-es dicséretünkből kezdve énekeljük énekeinket, 459. énekünk első versét kezdődik az Isten bárányára, letészám bűnök. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, ígértek vele az apostolok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből, őt első vasárnapján ígérhetünk vele mi is, ne tegyük hiába valóvá az ő kegyelmét, hanem adjunk hálát érte most is, és majd amikor hazatérünk, az előttünk álló héten, az előttünk álló időszakban is, ebben a bőti időszakban, ezzel a hálaadással járjuk végig az utat az ünnepig, és aztán majd utána is adjunk hálát most is imádságban, a 32. Zsoltár szavaival fogunk imádkozni. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében áldott álmosság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jargatnom kellett, mert éjjel-nappal ránehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik előtt. Te vagy az oltalmam, megúsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Amen. Készüljünk Isten tiszteletünk végéhez a 467. énekünk éneklésével, 467. dicséretünk. A 467. énekünk, igen, összes verset énekeljük, mi jó a bűntől már szabad az Úr szolgája vagy. Önálló fogadjuk az áldást, és aztán majd önket mulatsunk meg a hímesítő énekeinkkel. Az értünk életét adó Úr Jézus Krisztus kegyelme, ami mennyi atyánk szeretete, aki nem hagy bennünket árván, és a Szentlélek kérdéseket és válaszokat adó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.